Köszönöm. Azt hiszem, ez nagyon, nagyon gyors lesz, nagyon gyors lesz. Így ez a hét, így visszanézek erre a hétre is. És valóban Isten nagyon hűséges volt. Számoltam itt az előbb, hogy hány üzenetet prédikáltam a héten, és azt hiszem 7 vagy 8-ad. Hetet prédikáltam. Ez nem a dicsekvés, bár Pál azt mondta, hogy lehet kicsit dicsekednünk, ha esztelenek vagyunk. És így többször az volt, uram, csak itt van ez a helyzet, és adj nekem valamit, ja, és Isten adott valamit, mindig adott valamit. Ja, és ez volt 7-szer, ez a teljességnek a száma, mint tudjuk a Bibliából. És aztán imádkoztam 8-szor, és Isten adta a 2 Korintus 12-ből ezt a gondolatot csak, hogy adok neked olyan üzenetet, és olyan beszédeket, amelyet nem szabad embereknek elmondani. Úgyhogy ez a 8. üzenet egy ilyen. Úgyhogy ezek kimondhatatlan beszédek, jó? A 3., vagy hányadik ég? 3. égből. Csak így bízok benne, egyszer majd megtapasztaljátok ti is. Milyen az a 3. ég? Ja, de jó az Úr, nem? Abszolút jó. Úgyhogy, és azt mondta, ez egy olyan, amit nem szabad. De mondd az embereknek, szereted őket, és ő is szeret benneteket. És valóban nagyon nagyszerű volt az itt töltött idő, de nagyon fel vagyok töltödve, valóban. És nagyon hálás vagyok a meghívásért, ja, és én itt épültem a ti hitetekből, a szeretetetekből, abszolút fel vagyok töltödve. És a Szent Szellem csak így szolgált felénk ezekben az órákban, napokban, és hiszük, hogy fog továbbra is szolgálni. És bízunk benne, hogy Pásztor Kendének nem ezt az igét adta Isten, hanem olyan üzenetet adott neki, amit elmondhat nekünk. Olyat? Úgyhogy fogadjuk nagyon nagy szeretettel Pásztor Kendét!
Micsoda üzenet! Egyszerűen már várom, hogy valaki megpróbáljon ezek kibeszélhetetlen szavakat. Bocsánat. Mi itt a hagyomány?
Ezt is bele?
Tüzes például. Legalább pattogós. Jaj, persze, Borci, ez... Ha utalást mond, ha hivatkozol arra, akitől idézel, meg sokat mondasz, akkor nem plagizás, akkor már kutatómunka. Akkor úgy hívják, igen. Úgyhogy ne aggódj. És Pásztor Csaba azt mondta, van időm 10-ig. 7 óra 10-ig, vagy 10-ig? Hogy vagytok? Munkás hét után? Ki vagytok nyúlva? Nem? Nagyon? Igen? Van, aki dolgozott. Oké. Okay. Látom, van, aki... Okay, hogy bírod neki? Jó, bírjátok. Okay, szóval nagy öröm látni benneteket, és mindig, amikor itt vagyok, olyan izgalmas, mert Isten mindig olyan különleges üzeneteket ad nekem, ilyen üzeneteket máshol nem tudok prédikálni. És ez nem tudom, hogy emlékeztek arra az üzenetre, az álmokról? Arra beszéltem, az ilyen, nekem is olyan volt, hogy wow, jeez, mi az? El voltam ámulva, ilyet még nem tudok Budapesten prédikálni. Nézzük csak, oké, így a passzivitásról szeretnék beszélni. Eddig voltak az építő üzenetek, most megkapjátok. Úgyhogy imádkozzunk, mennyei atyánk. Tőled várunk ezen az estén, és kérünk téged, hogy te vezesd a szívünket te gondolataidban, mert a te gondolataid, Uram, többek, mint a tenger fővenyén a homokszemek felőlünk, Uram. Köszönjük, hogy te a mindenható Isten, a mindentudó Isten annyit gondolsz ránk, mint senki más. Köszönjük, Istenünk, hogy minden gondolatot felülünk a szeretetnek és a jó akaratnak a gondolata. Köszönjük, Urunk, hogy adtad nekünk a Bibliát. Annyira hálásak vagyunk neked ezért. hogy kijelentetted magad nekünk egy objektív módon, tárgyilagos módon. Köszönjük, hogy kijelentetted magad a történelemben, hogy kijelentetted magad a Szent Szellem által személyesen nekünk, hogy kijelented magad a gyülekezetben, a testvéreken keresztül, hogy a szolgálatban, amikor használsz minket, akkor is látjuk a te dicsőségedet, és ma este, ahogy hallunk tőled, Uram, ez is a te kijelentésed felénk. És kérünk téged, hogy hadd fogadjunk el friss szívvel, várakozással, örömmel, hittel, szolgálj felénk, kavard fel a szívünket, bátoríts minket, csak köszönjük az eddigi üzeneteket, a felkavarodást, szeretetet, a vidámságot. Örvendezünk benned, Urunk, kérünk, áld meg a testvéreinket, akik nem tudnak itt lenni, de különösen azokat, akik most itt tudunk lenni, és halljuk ezt Jézus drága nevében. Amen. Így van egy olyan benyomás, vagy elképzelés így keresztényeknél, hogy igazából, hogy üres járatban is ugyanolyan vagyok, mint amikor megyek valahová. Van egy ilyen sokat beszélünk a kegyelemről, sokat beszélünk a helyzeti igazságról. Hányan hallottátok már ezt a kifejezést? Helyzeti igazság, oké? Tehát a helyzeti igazság azt jelenti, hogy valaki vagy Jézus Krisztusban, nem kell semmit tenned hozzá, ő elvégezte érted a munkát, az el van végezve, az úgy van. Lehet, hogy nem éred meg, lehet, hogy mit tudom én, összeedtél valamit tegnap este, és ma hascsikarásod van. Úgyhogy nem érzed azt, hogy mennyei helyeken ülsz, és Isten a legjobb, hanem úgy érzed, hogy meghalok. De ettől még, melyik az igaz? De ettől még az az igazság, amit az írás mond nekünk. Amikor azt mondja nekünk az ige, hogy mennyei helyeken ülünk, úgy értem, ez egész jó ez a hely, de azért talán annyira nem. De az írás nagyon egyértelműen azt mondja, hogy van egy olyan igazság velünk kapcsolatban, amit nem tapasztalunk meg jelenleg, de egy nap majd látni fogjuk egész nyilvánvalóan, de addig is hitáltal ebben az igazságban járunk. És igazán ez a gondolat, hogy megvan nekünk ez a helyzetünk. Van egy olyan pozíciónk, egy olyan helyzetünk, amit nem élünk meg, de mégis a miénk, és megváltoztathatatlan. Tehát Efézus 2:6-ban, amikor azt mondja, hogy együtt ültetett Krisztusban a mennyeiekben minket, és akkor azt gondoljuk, hogy amikor bajban vagyunk, hogy is van ez, hogy van ez, miként? De igazán ez a szívünknek, én azt hiszem, a nagy-nagy bátorítása, amikor kihívásokban vagyunk, amikor próbákban vagyunk, amikor nehezen mennek a dolgok, akkor ez a szívünk nagy bátorítása, hogy visszatérünk az igéhez, és az ige arról beszél nekünk, hogy van egy olyan helyzetünk, amit semmi nem változtathat meg, hogy te az Atya szívében vagy, hogy ő szeret téged, hogy Jézus Krisztusban vagy, János 17, hogy egy vagy, ahogy az Úr imádkozott ezért, és bizonyosak vagyunk benne, hogy Isten válaszol a fiának az imáira. Úgyhogy ezért úgy gondoljuk, tudod, hogy egyek vagyunk, hogy ő benne vagyunk. És lehet, hogy ezt nem érzem, lehet, hogy van köztem és a testvérem között valami, de tudom, hogy Krisztusban egyek vagyunk. És ez semmi nem veheti el tőlem. És azt mondom, hogy köszönöm, Uram, és ez bátorítja a szívemet olyankor. És azt mondom, hogy milyen nagyszerű ez, annyira hálás vagyok neked azért, hogy adtad ezt nekem, Uram. Mert igazán ez bátorítja a szívemet, hogy ismerem a helyzeti igazságot akkor, amikor a tapasztalatom nem feltétlen ilyen. Valaki azt mondta, az egyik nagy prédikátor, talán Spurgeon, de nevekkel bajba vagyok ezekben a kategóriákban is, hogy kimondta, hogy az öröm az a hit ünnepnapja, valami ilyesmit mondott, vagy a boldogság a hit ünnepnapja, valami ilyesmit mondott. Hogy vannak a hitnek olyan napjai, amikor nem látom ezt annyira nyilvánvalóan. De vannak napok, amikor ugrálni van kedvem, és azt mondja, halleluja, köszönöm, Uram, jó vagy hozzám, hálás vagyok neked, bátorítasz, velem vagy, tudom, hogy velem vagy. És ezek nagyszerű napok, de ahogy mondta, talán Spurgeon, igaza van, hogy nem kell azt mondani, minden napnak ilyennek kell lennie. Nem kell minden napnak ilyennek lennie. Csak elég, hogyha igaz, hogy ez a helyzetem. És igazán ez, amiről Péter beszél nekünk egy Péterben, azt mondja, hogy az örökségünk romolhatatlan, szeplőtlen és hervadhatatlan. A mennyekben van fenntartva a számunkra. 1 Péter 1:4. Azt mondja, hogy romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan. Ami azt jelenti, figyelj, hogy te nem teheted tönkre Istennek a tervét az életedre. Tényleg. De elronthatjuk a dolgokat? Nagyon. elszúrhat, nagyon lesznek rossz eredményei. Persze, vannak következménye döntések, na-na. De ugyanakkor Istennek van egy öröksége a számunkra, ami romolhatatlan, szeplőtelen, hervadhatatlan, ami elronthatatlan igazából, ami el van téve nekünk a mennyben. És ez az, amiről beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy helyzeti igazság. Amikor azt mondjuk, hogy a hívő szent, akkor az rólad szól, te szent vagy. Nem gondolom annyira. Ne gondolkodj így, tudod. Azt mondja az írás, hogy ez az igazság, helyzeti igazság. Lehet, hogy nem tapasztalom meg, lehet, hogy nem ízlelem meg ma, de egy nap biztos megízlelem az ő jelenlétében. De addig is lehet, hogy tanulok erről, és növekszem ebben. Viszont az érdekes benne, hogy van ebben egy veszély, az az elképzelés, hogy ez azt jelenti, hogy hát Isten megtette értem, Isten elvégezte értem, kész megvan, akkor tudod, akkor üres járatba, tudod, üresbe teszem a dolgot, és ellébecolok itt, el vagyok itt, ennyi az egész. És vannak ilyenek, nem ilyen élményeink, úgy értem, a Dávid beszél erről a 32. Zsoltárban, harmadik versben azt mondja, hogy amikor azt mondja, a bűnömben voltam, és elhallgattam, azt mondja a csontjaim, tudod, a napestig való jajgatás miatt, azért küzdöttem ezzel a dologgal, problémáim voltak, ahogy az 51. Zsoltár 5-ben mondja, hogy a bűnöm szüntelen előttem forog, hogy vannak idők, amikor tudjuk, hogy nem szabad passzívnak lennem. Például, amikor elbukom, például, hogy Dávid elbukott, például, amikor vétkeztem, akkor nagyon könnyen egyszerűen csak üresbe teszem a keresztény életemet. Csak így üresbe teszem, és azt mondom, hát ennyi, elbuktam, várjunk, amíg valaki mond valami jót, tudod. Majd, ha a pásztor, tudod, jön, és tudod, és hogy mondjuk, bikázni az mit, hogy mondjuk, tudod, hogy beindítod az egyik autót a másikról, majd jön a pásztor, és tudod, vagy tudod, csinál egy hidegindítást rajtam, és majd akkor történik valami. Ha a pásztor kezdem, akkor majd történik, de üres, addig is üres jár, mert elbuktam. És Dávid azt mondja, az a tanácsa ezekben a Zsoltárban, hogy ne tedd, tudod, akkor van itt az ideje, hogy légy aktív, amikor elbuktál, meg akkor is, amikor nem. Légy aktív, és járj Istennel ezekben az időkben. Igazából, amiről beszélünk, talán csak 1 Korintus 15-ben az a kedves versünk, a 10. vers, amikor azt mondja Pál, hogy én Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok, és az ő hozzám való kegyelme nem lőn hiába való. És ez a vers arról beszél, hogy Pál azt mondja, hogy én az Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok. Ami azt jelenti, hogy ő tett engem valakivé, és én ahhoz nem teszek hozzá. Az ő kegyelme tett engem valakivé. Nem a tetteim, nem az, hogy mit munkáltam, nem az, hogy mit csináltam. És ez egy nagyszerű igazság, hogy amit teszek, az nem adhat hozzá, nem javítja meg, amit akivé Isten tett engem. És amikor elrontom a dolgot, akkor az nem vesz el abból, amit Isten, akivé Isten tett engem igazából. Azt nem lehet elrontani, nem lehet megváltoztatni. Azt mondja, hogy vagyok, aki vagyok, az Isten kegyelmében. De van itt valami fontos, hogy ugyanakkor az, akik vagyunk, ebben van egy növekedés. És ez az, amiről beszélni akarok ma este. Hogy van egy növekedés abban, akik vagyunk. Isten tett minket valakivé, de tanulunk erről. Minden nap növekszünk ebben. Egyre inkább meg kell, hogy ismerjük ezt. Ki vagyok én Isten akaratában? És nem elemezgetjük magunkat, nem ez a módja, ahogy megismerjük. Nem rágódunk rajta, nem nézegetjük magunkat a tükörben, és hogy nézek ki, és milyen vagyok, hanem más a módja igazából. Az a módja, hogy járok Istennel, és amint ővele járok, megismerem azt, hogy kivé tett engem, megismerem azt, hogy melyek az ajándékaim, megismerem azt, hogy mi a helyem a gyülekezetben, megismerem azt, amit az írás mond, egyszer csak rájövök, hogy ez a vers, az azt jelenti, hogy rám nézve, tudod, és megértem, hogy ez nekem szól, és ahogy ővele járok, úgy felismerem ezt, hogy vagyok, aki vagyok Isten kegyelméből, és ez egy értelemben lehet, tűnhet egy ilyen passzív dolognak, hogy én csak vagyok, én csak úgy vagyok, tudod, én itt vagyok, ennyi, nem kell. És tényleg nem kell semmit tennem, valóban nem kell ahhoz, hogy Isten szeressen, de a másik oldalról Isten azt mondja, figyelj, ismerd meg azt, amit adtam neked, járj velem abban, amit kaptál, tanulj arról, akivé tettelek téged, és találd meg, hogy hol van a helyed. És tudod, ez nem úgy fog történni, hogy valaki ad nekem egy nagyrakás papírt végül, és azt mondom, akkor most már tudom, az én helyem a gyülekezetben ez, az én ajándékaim ezek, kitöltöttem a tesztetem, és arra tesztet, pásztor Balúra röhögtünk, ezen egyszer volt egy ilyen nagyszerű teszt, nagy sokoldalas, mi az ajándékot teszt. És nem hisszük, hogy ez így működik, hanem ez úgy működik, hogy jársz Istennel, és aztán megtalálod, és aztán rájössz, de ehhez aktívnak kell lenned, cselekvőnek kell lenned. Erre van szükségünk igazából az életünkben. És ez az, amiről beszélek, hogy vagyok, aki vagyok Isten kegyelmében, de van ebben egy járás, van ebben egy futás, van ebben egy növekedés. Filippi 3.12-ben Pál azt mondja, hogy én nekidőlvén, azt mondja, célegyenest igyekszem, én nyomulok, én hajtok, én megyek, én tekerek valamerre, én igyekszem, én megyek a cél felé. Hogy vagyok, aki vagyok, az egyik oldalról van egy óriási békesség az életemben, hogy semmit nem kell tennem ahhoz, hogy Isten szeressen engem. De a másik oldalról, mennyire szeretném megtudni, hogy mit tartogat még nekem, mennyire szeretném látni az ő csodáját, Efézus 2.10-ben az ő a jó cselekedeteket, amiket elrendelt nekem előre. És tudod, hogyha ülök egy helyben, lehet, hogy jönni fog egy jó cselekedet hozzám esetleg, lehet, de valószínűbb, hogyha megyek ő vele, akkor ő vezet engem abba, arra a helyre, ahol lennem kell, ahhoz az emberhez, aki felé szolgálnom kell. És amiről beszélek, az az igazán, hogy a keresztény az nem papírnehezéknek lett kitalálva. Tehát tudod, tudod, itt vannak a papírok, fúj a szél, tudod, rátesszük ezt, hogy ne menjen el. És néha hívők van, hogy így képzelik el a kereszténységüket, tudod, itt melegítem a széket. Tudod, ez az én szerepem az életben, ez az én részem. Bejövök a gyülekezetbe, leülök, és melegítem a széket. És ez az én szerepem, ez az én szolgálatom. És lehet, hogy te vetted a széket, tényleg, ugye volt ez a programotok, vegyünk székeket, hogy lehet, hogy te vetted a széket, és te meg azt mondod, ez az én helyem. Tudod, ennyi. De Isten nem papírnehezéknek talált ki minket. Amikor azt mondja 2 Tesszalonikai 2:7-ben, hogy azt mondja, el fog jönni az Antikrisztus, de azt mondja, először el kell venni az útból azt, aki most még visszatartja őt, és az a Szent Szellem szolgálatáról szól a gyülekezeten keresztül igazából, akkor tudod, akkor nem erről beszél, hogy tudod, így le van rakva oda és kész, hanem olyan emberekről beszél, olyan hívőkről beszél, akik aktívak, akik cselekednek, akik szolgálnak, akik szeretnek, akik elvégeznek valamit. Tudod, oké, igen, vagyok, aki vagyok, és valóban van egy nagy erő abban, hogy én vagyok, aki vagyok, de ennek a kifejeződése az egy másik dolog. Tudod, a gyerekem, tudod, ő a gyerekem, nem kell semmit tennie hozzá, hogy a gyerekem legyen. De ha egészséges a dolog, akkor, tudod, akkor a gyerekem az tudod, csinál egy csomó mindent, és ez így normális, tudod, persze, ez így van rendjén. És velünk is így van igazából Istennel, hogy Isten azt mondja nekünk, figyelj, járj abban, amit adtam neked, járj abban, amit adtam neked. Hányan emlékeztek a fizika órákra középiskolából? Hányan emlékeztek nagy keserűséggel a fizika órákra középiskolából? Azt gondoltam, hogy erre többen teszitek fel a kezeteket, de nem vagytok őszinték. Élveztétek? Esetleg emlékeztek is valamire? Kémia, arról is mesélhetnék, én vegyész vagyok eredetileg. Inkább pásztor lettem. Ennyi nincs több? Mondtam, vegyész vagyok, nem hangosítom. Oké, ennek a sárga izének, ennek van egy, nem biológiát tanultam, kémiát. Ennek a sárga izének, ott, ahova tettem, ott van egy bizonyos energiája, ugye emlékeztek fizikából, van egy úgynevezett helyzeti energiája. Oké. Most lesz neki egy mozgási energiája. Éppen most átalakult a helyzeti energia mozgásivá. Fizikában azt tanultuk, hogy a két nincs nagy különbség, hogy ez, amikor lefelé megy, akkor ugyanaz az energia, ami itt volt, az fejeződik ki. Emlékeztek erre? Rémlik valakinek? Én nekem rémlik, úgyhogy remélem, hogy igazam van. De tudod mit? Tudod, van különbség a kettő között? És a válasz az, hogy szerintem igen, tapasztalatban igen. Tudod, hogyha képzelj el egy kősziklát, tudod, fönn a meredélynek a szélén, és ott áll. Annak van rengeteg energiája, csak nem látszik. De egyszer megindul, tudod, akkor ne állj az útjába. És tudod, igazából, testvérem, tudod, te is így vagy, hogy Isten adott neked egy hihetetlen pozíciót, egy elképesztő helyzetet, ahová helyezett téged Jézus Krisztusban. És hogyha jársz annak az igazságában, akkor tudod, hogy ne álljon az utadba egyetlen démon se. Ha jársz abban az igazságában, ha jársz abban az életben, akkor nem merészeljen, tudod, a hitetlenség, vagy a keserűség, vagy a félelem, vagy bármi más az utadba állni. Mert mész Istennel, és tudod, hogy mész rajta keresztül. És vannak napjaink, persze, amikor Róma 7. Tudod, mi a jó a Róma 7-ben? Megmutatom. Figyeljetek, lapozzatok Róma 7-hez. Tudjátok, mi a Róma 7? Valaki ismeri? Tehát amikor küzdesz régi bűnös természettel, amikor azon tűnődsz, hogy miért van az, hogy a jót akarom tenni, azt mégis a rosszat teszem. Ugye ez volt Pálnak a küzdelme. Megmutatom. Itt vagytok Róma 7-nél? Nincs Bibliád? Nincs Bibliád. Itt van nálam a Bibliája, azért nincs Bibliája. Oké, tehát Róma 7, megmutatom. Oké, elkezded olvasni, Róma 6, tudod, végigmész rajta, 22, utána bemész a Róma 7-be, és akkor itt olvasod, és akkor 14-től jön a belső és a külső ember harca, olvasod, és aztán 25. vers, és aztán a 8. fejezet. Na ez a jó a Róma 7-ben, hogy ahogy olvasod, végigérsz rajta, és túlmész rajta. Ez a jó a Róma 7-ben, és ez a jó abban, hogy vannak nehéz napja, de túlmegyünk rajta Istennel. És amiről beszélek, az igazán ez, hogy legyen az életünkben meg, tudod, az, hogy nem csak az, hogy passzívan vagy, nem papírnehezéknek lettünk kitalálva Isten akaratában, hanem arra, hogy cselekvő, hívő, járó, imádkozó, bízó, bátorító, szolgáló keresztények legyünk, akik tovább mennek, akik fogják azt, amit kaptak, tudod, és átalakítják valami mássá, szegénytök. Ennyit erről. De szeretem a dekorációt, lehet lerombolni valamit, de hogy tudod, hogy ez egy gyönyörű dolog az életünkben, hogy foghatjuk azt, amit kaptunk, és tudod, csak mehetünk vele, és hatalmas erő van benne, és Istennek a jelenléte, és az ő munkája, és valóban az van, amiről Pásztor Borcz is beszélt, hogy akik körülöttünk vannak, azok, tudod, emlékszem, volt az a fickó, aki azt mondta, szerintem te vagy a mai élő egyik legnagyobb szent, emlékszem a fickor? És szerintem te vagy a mai élő egyik legnagyobb szent, a Pásztor Borcz ránézett. Mi van? Miről beszélsz, tudod? És tudod, én csak járok Istennel, és ez tényleg ilyen egyszerű. De csak jársz Istennel. És azt mondom, mit te? Én nem teszek se. Szerintem én nem csinálok semmit. És tényleg úgy van, szerintem én nem csinálok semmit. Nem tűnik fel, hogy csinálok. Nem úgy van, hogy jaj, mennyit tettem az Úrért. De én már annyira szent vagyok. Tudod, de nem így van, hanem tudjuk, hogy ahonnan elindulunk. Tudod, a pozíciónk, az egy gyönyörű dolog, az egy hatalmas dolog, az egy megingathatatlan dolog, az a miénk kétségtelenül, a helyzetünk, ahol vagyunk, az nem változhat, az szeplőtlen, romolhatatlan, az nem lehet megváltoztatni, az egy örökség, ami a miénk kétségtelen. De utána járunk-e ebben? Hogy aktívak vagyunk-e ebben? És szeretnék itt egy félreértést eloszlatni ezzel kapcsolatban. Nem arról beszélek, hogy tegyél. Nem erről beszélek, hanem arról beszélek, hogy aktívnak lenni a lelkemben Istennel elsősorban. Ez az, amiről beszélek a mai napon. Nem arról, hogy igyekez. A sok tevékenység lehet az életemben, a sok tevékenység, csak egy elterelő hadművelet, amivel próbálom elrejteni azt, hogy valójában a lelkemben passzív vagyok Istennel kapcsolatban, nem? Lehetek nagyon aktív az Úr munkájában, és közben olyan döglött, mint egy 10 napos kiszáradt hal, tudod, és semmi nem történik Istennel. De nagyon aktív, testvérem, nézni, mit csinál. Tudod, de ez nem erről beszélek elsősorban, hanem arról, hogy a szívünkben járunk Istennel. Nem azt mondom, hogy tegyél, hanem azt mondom, hogy a lelkünkben Istennel megvan ez a fajta aktivitásunk, amit így értek igazából, hogy van imádat a szívünkben, hogy tevékenyek vagyunk az imádatban a szívünkben. Uram, segíts nekünk ezzel, hogy legyen imádat a szívünkben. Néha azon gondolkodom a zenészek, hogy ez egy óriási kihívás lehet nekik. Tudod, mert nap mint nap, és Isten áldja őket, próbálnak, és készülnek, és dolgoznak, tudod, azon, hogy ez ilyen nagyszerű legyen. így belegondoltam ebbe, hogy lehet megszokott az ember vele, nem? Könnyen. Mert annyit csinálom, mert annyiszor csinálom. És, vagy mondjuk a prédikálással, tudod, Pásztor János, tudod, prédikált 7-szer a héten, vagy hányszor, tudod, és a 8. üzenete volt a legjobb eddig. Vagy, de hogy tudod, hogy gondolkodhat így, hogy ja, igen, jó, prédikálok, tudod, prédikálok. Lehetne ilyen a dolog, de hogy imádat a szívünkben, az nagyon fontos nekünk. Személyesen Istennel imádat, vagy mondjuk ima, ez a másik ilyen tevékenység a lelkünkben, amivel kell, hogy ott legyen, kell, hogy tevékenyek legyünk. Néha hallom ezt, amikor, oké, ez igaz, és néha hívők így úgy mondják, hogy valaki mond valamit, és akkor mondják, jó, majd imádkozom fel, ami csak azt jelenti, hogy meg akarok szabadulni, tehát nem akarok tovább beszélgetni veled erről, majd imádkozom fel, persze. Tudod, de hogy lehet ilyen is, lehet megszokott a dolog, persze. De tudod, de ez nem erről szól, az ima az nem passzivitás. Az ima az arról szól, hogy tevékeny vagyok, hogy közben járok, hogy keresem az Urat, hogy választ kérek, hogy kérem, hogy törjön át valamin. Nem ilyen nyüzüge módon, Uram, tudom, valószínűleg úgysem akarod megadni, de... Hanem tudod, hogy Uram, kérlek, tudod, mi van már, tudod, hogy rázod a... Döngetsz a menny kapu, hogy mi van már, tudod, legyen valami, Uram, szükségünk van egy áldásra, szükségünk van egy válaszra, szükségünk van egy gyógyulásra. Nem azt mondjuk, hogy Uram, kérlek, tudod, hogy válaszolj nekünk nemmel, hanem azt mondjuk, Uram, igenis, add nekem meg, kérlek, és aztán, ha nemmel válaszol, elfogadom, de nem azt kérem tőle, tudod, hanem imádkozom, hogy tevékeny vagyok a lelkemben, Istennel, imában, és hitben, tényleg a harmadik hitben, tudod, hogy a hitben tevékeny vagyok a lelkemben. Ez fontos, hogy hitben gondolkodom. Tudod, mindig megy a kommentár a háttérben. Nem tudom, hogy ti is így vagytok-e vele, hogy mindig megy a kommentár. Tudod, ránézek valakire, van egy gondolatom róla, egy helyzetre van egy gondolatom róla. Tudod, valami tört. Mindig van egy kommentár, valami mindig zajlik a háttérben. De hogy az a kommentár, az milyen, azt én döntöm el. Hogy azok a hitnek a szavai, hogy tudod, ránézek valaki, és azt mondom, Istennek van egy terve vele. Tudod, és tudom, hogy Istennek van egy terve vele. Isten még nem végzett velünk, és tudod, ez még nem az utolsó pont, és a lelkemben tevékeny vagyok Istennel. És tényleg ez az, amiről beszélek, hogy ezt a helyzeti energiát, ezt átalakítjuk, tudod, valami mássá, azzal, hogy járunk abban, amit kaptunk, hogy közösségben vagyunk a Szellemmel, hogy imádunk, hogy imádkozunk, hogy hiszünk, és hogy erre kavarjuk fel magunkat újra és újra. Vannak dolgok, tudod, így csak gondoltam erre, hogy tudod, nincs, kezdjük innen, nincs olyan dolog igazából, nincs olyan helyzet, ami arra kötelezne minket, hogy passzívak legyünk. Csak gondolj erre egy pillanatra. Gondolj mondjuk Dávidra a barlangban. Tudod, üldözi az egész királyság, menekül, tudod, akik segítettek neki, azt leölték, csak azért, mert segítettek neki a papokat. Mindet megölték Nóbban, tudod, mert segítettek neki, bemenekül a barlangba, és ott van. És arra gondoltam, hogy milyen könnyű lenne egy ilyen helyzetben lenni. Üldözve vagy, egyedül vagy, tudod, nincs semmi jövőd, felkentek királynak, nagyon sokat segített, ott kezdődött a baj, tudod, és azt mondod, mi van itt? És lehet, hogy ezen a helyen vagy, tudod, egyedül, magányos, tudod, vagy... rosszul vagy, és nem érzed úgy magad, de gondolj bele, tudod, ott volt Dávid a barlangban, egy Sámuel 22:1-2-ben elment abba a barlangba, és aztán utána, amikor az élete végét olvassuk, 2 Sámuel 23-ban, akkor azt olvassuk 8-tól a fejezet végéig, hogy ott voltak a vitézek, 37, Pásztor Borci, 37 valami ilyesmit, 37 vitéze. Tudod, és honnan jöttek azok az emberek? És a válasz az, hogy mindenhonnan, de sokan a barlangban jöttek hozzá. Dávid nem volt passzív, és lehetett volna könnyen. Annyi helyzet van, ami azt mondja nekünk, tudod, ül, marad, befog, tudod, kész, ennyi, tudod, ez a te helyed most. Tudod, ül, marad, befog, ez a te helyed. És tudod, amikor így a Kovács Tibiék mesélnek a váci börtönszolgálatról. Tudod, sok ember van, akinek az a dolga, hogy üljön és maradjon. És tudod, hogy ennek ellenére, tudod, azok az emberek tevékenyek a hitükben. És lehet, hogy nem tudnak elmenni izébe, mit tudom én, Ukrajnába missziós útra, valószínűleg nem. Vagy ha igen, akkor keresi őket az Interpol. De tudod, de a lelkükben járhatnak Istennel, hitben, imában, imádatban. És semmi nem korlátozhatja őket ebben. És Dávid is ezt csinálta. És amikor olvassuk ezt az 52-től az 58. Zsoltárig, ott van jó pár Zsoltár, amit ebben az időszakban írt, aztán a 142-dik, azt hiszem, és Dávid azt mondja, hogy ez, tudod, én ebben az időben jártam az Úrral. Tudod, én ebben az időben jártam az Úrral. Mi a te kifogásod? Tudod, hogy van-e valami okunk rá, hogy ne tegyük? Vagy József a börtönben. Tudod, József, tudod, eladták rabszolgának, ugye ment a karrierje így. Tudod, egy kamikáze így. És eladták rabszolgának, rabszolgaként börtönbe került, de még ez nem volt a legalja, még ráadásul rabszolgaként börtönbe került, és akkor utána még ott is felejtették. Azt mondja ugye, hogy nem is tudom, melyiket engedték, a pohárnokot engedték ki, azt hiszem. És egy Mózes 40-nek az utolsó versében azt mondja, és a pohárnok elfelejtkezett Józsefről. Tudod, és ez már a vége, tudod. Nem csak, hogy rabszolga vagy a börtönben, hanem tudod, még ráadásul el is felejtkeznek rólad a börtönbe, hogy már nem is emlékszik rád senki. Az már tényleg így a vége. De tudod, de mit csinált a börtönben? És a válasz az, hogy látjuk azt a picit, amikor ott volt az a pék meg a pohárnok, hogy szolgált feléjük, és Istennel járt. És azt mondta, Isten megmutatja a dolgot, és közössége volt Istennel. És azt mondanám rá, így hívőként, hogyan lehet, de tanulnunk kell ezt. Figyelj, tevékenynek lenni a lelkünkben, és csak csináljuk ezt a jó napokban, a közepes napokban, és aztán a rossz napokban is. Gyakoroljuk magunkat ebben, hogy a lelkünkben, közösségben vagyunk Istennel, hogy aktívak vagyunk minden napon. Tudod, a jó napokon, aztán a kemoterápia napjain is. A jó napokon, aztán amikor már tényleg érzem, hogy öregszem. A jó napokon is, meg akkor is, amikor, tudod, amikor a gyerek nem hagy aludni, vagy valami történik. A Shermeréknél volt most az egyik lányuknak a krupja van, és Márti ben volt vele a kórház, valahol volt, azt hiszem a kórház, azt mondja, hogy 5 napon át nem aludt. Már halucinálta végén szegény, de hogy tudod, hogy 5 napon át nem aludt. De tudod, de hogy hogyan megyünk keresztül ezen? És a válaszunk az hívőként, hogy a lelkünkben tevékenyek vagyunk Istennel, hogy nem szűnünk meg, nem mondjuk azt, hogy oké, itt a vége, ez egy jó ok arra, hogy passzív legyek, és kész. És lehet, hogy csinálom tovább a mozdulatsorokat, amiket kell, tudod, mindent megcsinálok, amit kell, de úgy néz ki, mintha minden rendben lenne, de valójában a lelkemben nincs többé imádat, nincs többé hit, nincs többé ima. És ez csak 3 példa, persze sok más lehetne még hozni. Volt ez a testvér, akinek olvastam az életéről napokban, azt hiszem valamelyik nap beszéltem is róla a gyülekezetben, William Cooper-nek hívták, 1700-valahánytól élt 1800-ig Angliában, és zsoltárokat írt, egy himnuszokat írt igazából, ilyen nagyszerű, ilyen jelentős énekeket írt, és egy nagyszerű író volt, és ki írta az Amazing Grace-t? John Newton talán? Valami ilyesmi. Na mindegy, ővele együtt írtak így himnuszokat. És ez a testvér, ez elmebeteg volt. És azért tért meg, mert öngyilkos akart lenni, és aztán túlélte, és aztán megtért, és aztán utána, képzeld el, depressziós maradt. És újra megpróbálta. És tudod, és Isten megtartotta. És aztán természetes halállal halt meg. De erre gondoltam, hogy milyen könnyű lett volna neki azt mondani, Isten nem törődik velem, Isten nem szeret engem, ez az egész nem igaz, én odalent vagyok, tudod, én ott vagyok, az én pozícióm ott van lent. Ha Isten szeretne, akkor meggyógyítana ebből. Milyen könnyű lett volna, nem, vádaskodnia, ha Isten törődne velem, akkor nem hagyna engem ebben. De mégis így volt. És tudod, mit csinált? Hogy amikor nem volt depressziós, amikor nem volt, úgy mondták, hogy melankólik, melankóliája. Amikor nem volt melankólikája, akkor szegényem, tudod, akkor ez a testvér nem volt szegényem, hanem írt, tudod, és dicsérte Istent, és aztán utána ezrek és tízezrek, tudod, egy egész évszázadon át használták a himnuszaikat, és tudod, nagy áldást jelentett sokaknak. És tudod, hogy mi lehetne elég, melyik helyzet az, amelyik azt mondja nekünk, hogy legyél passzív. Amelyik azt mondja nekünk, hogy ott vagy lent, tudod, a gödörben, nem látod? Tudod, nem látod? És Isten azt feleli neked, hogy nem, ne lásd így, hanem lásd velem, hogy az örökség, ami a tiéd, szeplőtlen, romolhatatlan. Neked van egy nagyszerű pozíciód, nem kell semmit tenned, de járj velem, és akkor éled ezt, és akkor semmi nem állíthat meg. Járj velem, és akkor történik valami az életedben. És ez egy gyönyörű dolog, és megismerjük ezt. És hány ilyen példa van, nem? Tudod, a zsidók, mit tudom én, csak így gondoltam erre, egy Antiochus Epiphanes alatt, aki így az Antikrisztusnak egy előképe, egy kis Hitler, amelyik sok volt a történelemben, vagy nagy, ha úgy tetszik. És Dániel 11-ben, Dániel beszél róla, és azt mondja 32. vers környékén, hogy az Istenét ismerő nép, azt mondja, felbátorodik, és cselekszik, és azt mondja, akik valami olyasmi, hogy akik ismernek engem, azok sokakat az igazság ismeretére vezetnek. És tudod, hogy milyen jó kifogás lett volna. Isten megfenyített minket. Nézzétek meg, hogy megbüntetett minket. A fejünkre ültetett egy ilyen tetűt, ezt a görög fickót, aki bejött ide, és lerombolta az imádat helyét, és bement, és megszentségtelenítette az oltárt, és tudod, itt az ideje, hogy passzívak legyünk, itt az ideje, hogy mit tudom én, ott hagyjuk a hitünket, itt az ideje, hogy visszahúzódjunk, itt az ideje, hogy csendben legyünk, húzzuk meg magunkat, legyünk csendben, és azt mondja, hogy nehéz idők, tehát olyan idők, amikor azt mondja, ölték őket, arról beszél az a pár vers ott, hogy ölték őket, de mégis voltak olyanok, vagyis hát Dániel úgy beszél, hogy lesznek olyanok, akik sokakat az igazság ismeretére vezetnek, és lesznek olyanok, akik hűen járnak ebben az igazságban. Figyelj, nincs olyan helyzet, ami feljogosítana minket arra, hogy tétlenek legyünk, hogy passzívak legyünk, hogy üres járatban éljük az életünket. És nem arról beszélek, amit csinálsz még egyszer, hanem arról, ami a szívünkben történik Istennel elsősorban. Ez az, ami annyira fontos nekünk, és annyira kell nekünk, annyira szükséges az életünkben. Mik azok a dolgok, csak talán még ennyit, ha belefér, még itt vagytok, még bírjátok még. Mik azok a dolgok, amik kikapcsolnak bennünket? Csak néhány példát hadd mondjak. Egy jó példa. Ha nincs vezetőség, az passzívvá tesz bennünket. Ha nincs vezetőség, az passzívvá tesz bennünket. Úgy értem, én nekem olyan tudom, olyanok vagyunk, nem? Hogy csak így tudom a célt, ott a cél, és ezt egyszer csak itt, hogy elnézek valami máshol. És szükségem van a vezetőre, aki azt mondja, hogy tudod, hogy ott a cél. Tudod, és így mennék ezzel. Hé, ott a cél. Ja, tényleg. Tudod. Ja, tudod. És valaki, aki segít nekem ebben, és azt mondja nekem, hogy ott a cél, hogy megtörténhet. Hogy néha ugye megtörténik az hívőkkel. Ja igen, tényleg azt mondja, hogy a mag el van vetve, és aztán felnőnek körülötte a gyomok, és megfojtják azt. És azt mondja, olyan ez, mint a akikben a hit ott van, de aztán a világ gondjai, és az életnek a... Milyen? Melyik? Mindegy, ami történik, nehézségei az életnek, nem tudom, lehet, hogy az, de hogy gazdagság, családsága, köszönöm, hogy azt mondja, hogy megfojtják. Tudod, hogyan történik ez? Úgy, hogy nincsen ráállítva a szemem a célra. Úgyhogy nincsen ráállítva a szemem a célra. Mindannyiunk életében van egy millió dolog, ami elvehetné az örömünket. Mindannyiunk életében ezer dolog. Mindig van valami. Mindig kell valahova vinni a gyereket. Mindig kéne pénz a fogászatra. Mindig van még egy ügy, amit el kell intézni. Megint tudod, egy adóbevallás. Rosszul csináltam, meg kell fizetni 150 ezer forint. Jaj! Tudod, mindig van egy millió dolog. De arra van szükségem, hogy legyen vezetés az életemben. És hogyha az nincs meg, akkor hívőként nagyon-nagyon könnyen nem a megfelelő helyre összpontosítok, és azt mondom, hogy az életem szörnyű. Miért? Hát, mert izém van, valami betegségem van, mert van egy bőrbetegségem, és az életem, tudod, rettenetes, senki már nem ért, én tudod, én ilyen. És tudod, ha hívők vagyunk, akiknek van egy célunk, akik azt halljuk a gyülekezet, figyelj, szükségem van egy gyülekezet, oké. Úgy mondjuk angolul, hogy a kórusnak prédikálok, azoknak prédikálok, úgy is tudják, de hogy szükségünk van egy gyülekezetre, nem? Tudod, szükségem van egy pásztorra, aki vezet engem, Efézus 4:11-től 14-ig, aki vezet engem az érettségnek az útján, szükségem van vezetőségre. Ha nincs vezetőség az életemben, azt olvassuk a Bírák könyvében, 17:6-ban, hogy ebben az időben nem volt király, nem volt uralkodó senki Izraelben, úgyhogy mindenki tette, ami az ő szeme előtt kedves volt. És aztán ott olvasod azokat a fejezeteket, és csak így, tudod, nincs kedved enni utána. Olyan undorító dolgot megcsináltak, hogy képesztő, mert nem volt vezetőség. Senki nem mondta, hogy hey, menjünk erre, és erre szükségünk van, tudod, és hála Istennek így a vezetőkért a gyülekezetben, P. Balúért, srácokért, akik segítenek, de hála Istennek, pásztor Csabáért, tudod, hogy van egy pásztor tanítótok, aki azt mondja, hogy hey, erre van az előre, megyünk gyülekezetként, van egy célunk, van egy irányunk, ezért imádkozunk, tudod, megyünk evangélizálni, tudod, ezt csináljuk, ezért imádkozunk, tudod, van egy programunk, erre megyünk, erre gyűjtünk, így gondolkodunk, és szükségünk van erre. Nem azért, mert mindig tökéletes minden a gyülekezetben. Persze, hogy nem az, de a másik oldalról. Az egy nagyszerű dolog, és segít nekem a gyülekezet abban, hogy irányban maradjak, hogy tartsak valamerre a hitemben, hogy ne álljak le. Oké, ez volt egy-egy másik dolog, ami passzívvá tehet minket könnyen. Hogy is mondhatnánk ezt, mondjuk a képtelenségnek az érzése, talán így, a képtelenség érzése, az alkalmatlanság érzése, amikor a gyengeségemet érzem, akkor tudom, hogy nem tudok mit csinálni a helyzettel, akkor túl nagy falat nekem az, ami történik. Amikor szembenézek, mondom, hogy tudod, én ezzel nem tudok elbánni, te jó ég, én mit csináljak? Tudod, én ezzel nem tudok elbánni. 40 éves lettem, te jó ég, 40 éves vagyok, ezzel nem tudok elbánni, tudod, ez lehetetlen, hogy lehet ezzel elbánni, és nagyon tetszik, mindenütt elmondom, hogy 40 éves vagyok, sosem voltam 40 éves, úgy tetszik, de nem egészen így vagyok, de tudod, de lehet egy ilyen gond, 50 éves, 60 éves vagyok, sosem voltam 60 éves, mi lesz velem most, tudod, hogy ez túl nagy nekem, hogy elbánjak vele, de nem azzal van a gond, 40, 50 vagy 60 éves vagyok. Nem azzal van a gond, hogy rám szállt az APEC, nem azzal van a gond. Persze ezek bajok nyilván lehetnek, de a másik oldalról, amikor megvan ez az érzésem, hogy túl gyenge vagyok és képtelen vagyok, az passzívvá tesz engem. És tudod, ez valami, amit így nem engedhetek meg magamnak. A 142. Zsoltár 4-ben, amikor azt mondja, hogy amikor a lelkem elcsügget bennem, és az ott arról beszél, hogy amikor, sajnos nem néztem meg a Hébert, de hogy legalábbis az egyik fordításban azt mondja, hogy amikor így minden lenyom engem, amikor így minden elborít engem, amikor így a dolgok elborítanak, túl nagyok nekem, akkor tudod, ez a gondolat igazából, hogy akkor könnyen lehet az, hogy tudod, üresbe teszem magam, és kész. Én nem tudok mit csinálni, itt a vége, én nem megyek tovább, hagyjatok békén, én megállok, nem megyek előre a hitemben. És a szívemben megszűnök tevékenynek lenni Istennel, megszűnök járni vele. És ezért van akkora szükségem a testvéreim bátorítására. És figyeljetek, kérlek, nem arról beszélek, hogy oké, szükségem van a testvéreim bátorítására, de igazából a szellemnek a bátorítására van szükségem. Nagyon fontos. Van egy ilyen emberi jópofizás, létezik emberi ilyen bratizás, tudod, jöhetünk a gyülekezetbe, és ez lehet a Biblia Soul Rotary Club, vagy valami, nem tudom, hol bátorítják az emberek a világban egymást, vagy ez a Biblia Soul, mit tudom én, a kocsmapótlék, tudod, ahol az emberek mind sajnálják egymást, de tudod, és ennyi, tudod, lehetne olyan a közösségünk, hogy együtt sajnáljuk egymást, együtt veregetjük egymást vállon, és minden rendben lesz, nem kell aggódni, majd rendben jönnek a dolgok, de nem erre van szükségem. Hey, Nekem nem erre van szükség. Nekem a szellem bátorítására van szükségem. És azt hallom a pulpitusról az igében, és aztán hallom a testvéreimtől, amikor bizonyságot tesznek, és annyira fontosak a bizonyságaitok. Ne gondoljátok, hogy nem kellenek a bizonyságaitok, nem kellenek a bizonyságaitok a pulpitusnál, nem kellenek a bizonyságaitok, ahogy egymással beszélgettek az istentisztelet után vagy előtt. Ne gondoljátok, hogy nem szükséges, hanem szükségünk van a szellem bátorítására. Szükségem van a gyülekezetre, a vezetésre, szükségem van a szellem bátorítására, valami többre, mint amit egy ember adhat nekem Filippi 2.1-ben. Szükségem van arra, hogy a Szent Szellem bátorít, az ő vigasztalása meglegyen az életemben, és ez sokkal több, mert ez előre viszi a járásomat Istennel, ez megtart engem aktívnak. Oké, még egyet hadd mondjak, ami leállít minket, aztán szerintem itt abba hagyom. De hogy még egy, ami leállít minket, így a hitbeli tevékenység, vagy aktivitásunkban, az a magányosság, azt hiszem, tényleg a magányosság, amikor a szívemben magányos vagyok. És ez egy nagy figyelmeztetés mindannyiunknak, mert azt hihetném, például mondjuk P. Balu, tudod, itt van, tudod, zenél, vezet, aktív, cselekvő, és azt gondolhatnánk, hogy tudod, Isten megáldja őt, jársz még Berénybe? Jár Berénybe, tudod, a testvérek örülnek neki, hálásak érte, tanít, tudod, áldás van a szolgálat. Nagyszerű, tudod, nagyszerű az egész. És azt gondolhatnánk, hogy hát ha én is ilyen sikeres lennék a hitemben, akkor biztos minden nagyszerű lenne. De emlékeztek Illésre? Egy királyok 18-ban, egy nagyon sikeres szolgálata van, kicsit más, mint nekünk, amikor sikert mondunk. Neki a sikeres az volt a 40. versben, hogy leölt 450 Baál prófétát, nyisz. Ez volt a siker, és kicsit az más, mint ahogy ma gondolkodunk erről, úgyhogy Pásztor Borci, dobd el azt a macsetét. De tudod, mi történt utána? Utána Illés tovább ment onnan, és aztán 19. fejezet 10-ben és 14-ben azt mondja Istennek, én maradtam egyedül, és nincs senki rajtam kívül, aki veled járna. Nincs senki rajtam kívül, aki téged akarna követni. Egyedül maradtam. Magányos vagyok. És tudod, mit csinált? Ott ült a eper fügefa alatt, vagy mi a fenyő volt az? Valami ilyesmi fa alatt, tudod, de ott ült a fa alatt, és tudod, és nem tudom, mit tudom én, magcsongozott a számítógépén, vagy valami, tudod, valami passzivitás a lelkében, tudod, semmi Istenne. És miért? Mert gondolta, hogy magányos, hogy egyedül van, de hogy ez annyira fontos, hogy nincs az a siker, nincs az a teljesítmény, ami megóvna engem attól, hogy magányos legyek a lelkemben, és ez passzívvá tegyen engem. Ez nem így működik, hanem csak az óv meg engem, hogy keresem a közösséget. Zsidók 10-24, 10-25, keressük a gyülekezetet, keressük az összegyülekezést, keressük az együttlétet. És ez nagyon-nagyon fontos az életünkben. Tudod, lehetek nagyon-nagyon aktív, de az nem segít rajtam, az, hogy kívülről tevékeny vagyok. Olyan vicces, egy Timóteus 5.13-ban, nagyon érdekes, hogy két szó szerepel a versben. Azt mondja, hogy ezek tétlenek, és utána azt mondja, hogy utána arról beszél, hogy mindenbe beleütik az orrukat. Tudod, az egyik oldalról passzívak, és a másik oldalról minden lében kanalak. Egyszerre a kettő. És ez az, amiről beszélek, hogy borzasztóan aktív lehetek, és rengeteg mindent csinálhatok, de közben a lelkemben passzív vagyok, és amit csinálok, az döglött, az nem szolgál senki felé élettel, mert a lelkemben passzív vagyok, és ez nem így működik. Tudod, hogy lehet, hogy az, hogy aktív vagyok, az nem jelent semmit magában igazából. Az, hogy kifelé tevékeny vagyok, az semmit nem jelent. Hanem arra van szükségem, hogy a szívemben meglegyen az az ima, az imádat, a hit. És hogyha ezek megvannak, ha aktív, ha tevékeny vagyok ezen a módon, akkor figyelj, egyénileg, akkor utána gyülekezetben is lehetek aktív ilyen módon. Ott, itt is imádunk, és imádkozunk, és hitünk van együtt. És azt mondjuk, hogy ámen, ámen. Ámen, köszönöm. De hogy tudod, hogy tovább is megyünk ennél, hogy lelkeket nyerünk gyülekezetként. Miért? Azért, mert a szívemben már eleve tevékeny vagyok, mert nem vagyok passzív igazából, hogy adunk gyülekezetként, adunk a missziókra, adunk Isten munkájára igazából. Miért? Mert a lelkemben tevékeny vagyok igazából eleve, és aztán szolgálok egy gyakorlati módon is a testvérek felé, a szükségek felé. Miért? Mert a lelkemben Istennel tevékeny vagyok. És hogyha ez megvan, akkor utána annak van egy közös kifejeződése is, és az már egészséges, és ez az, amire szükségem van. De tudod, amiért én ezt itt el akartam mondani, az az, hogy tényleg így vigyázzunk ezzel, hogy legyen meg az egyensúlyunk, hogy menjünk a helyes irányba ezzel, hogy éljünk azzal a gyönyörű helyzettel, amit Isten adott nekünk, és járjunk annak a gazdagságában. Mert az, hogy folyton teszek valamit, az nem helyettesíti, és nem tart meg engem személyesen az Istennel járásomban. Ez nem így történik, hanem úgy történik, hogy a szívemben járok Istennel. Hogy aktív vagyok, hogy tevékeny vagyok, bármi is az, amire Isten hívott. Ha arra, hogy írjak valamit, akkor írok valamit. Ha arra, hogy beszél, akkor beszélek. Ha arra, hogy egy pohár vizet rakjak ide, akkor egy pohár vizet rakok ide. Tudod, de a szívemben van egy tevékenységem, és utána az, hogy a gyülekezetben is aktív vagyok, az pedig segít fenntartanom azt az aktivitást igazából. És így működik az életünkben együtt ez a kettő. Ez egy gyönyörű dolog, amikor tudjuk, amikor ismerjük ezt, amikor tudjuk, hogy milyen az, hogy Isten mozdul, hogy Isten cselekszik. Nagyon szeretem azt a verset Lukács 1.78-ban, azt mondja, hogy eljött a magasból a naptámadat, így Jézusról beszél, és az ő születéséről, és annyira kevesen voltak, akik tudták, annyira kevesen voltak, akik látták, tudod, hogy az a kő, az megmozdult. Mert mindenki tudta, hogy Isten valahol, Isten távol, Isten ki tudja mikor, Isten 400 évvel ezelőtt, Isten nem is tudom, törődik-e még. De akik ott voltak, azok tudták, hogy az a kő az megindult, és tudták, hogy semmi nem fogja megállítani. És erről tettek bizonyságot, és a mi szívünkben is így van ez, hogy amikor a hitünk alapján szólunk, járunk, élünk, szolgálunk, akkor abban van egy hatalmas erő, és mi tudjuk. És lehet, hogy a körülöttem lévők nem is látják. Lehet, hogy nem is tudják, hogy mi történik. De mi tudjuk, hogy Isten munkálkodik az életünkben. És ez az, amire szükségünk van újra és újra. Amen. Mennyei Atyánk, köszönjük neked a te igédet, az igédnek a gazdagságát, a bőségét. Annyira hálásak vagyunk azért, hogy adtál nekünk ma este, hogy hallhattunk tőled. És kérünk arra, hogy vigyél minket előre, vigyél minket tovább. Adj nekünk növekedést a te akaratodban. Uram, hadd ismerjük fel egyre inkább azt, hogy merre vezetsz minket. Hadd találjuk meg a helyünket, Uram, az ajándékainkat, amint veled járunk, annyira örvendezünk benned, és magasztalunk és dicsérünk téged Jézus nevében. Amen.
Gyertek, álljunk fel! Énekeljünk egy dalt.
Gyertek, álljatok fel. Éneklünk egy dalt. Miközben énekeljük ezt a dalt, körbe fog menni egy kosár, és veszünk egy felajánlást erre a mini konferenciára. Szeretnénk támogatni és kifizetni az úti költséget a pásztoroknak, prédikátoroknak, akik eljöttek. Úgyhogy erre adakozunk, amint körbe megy a kosár, és dicsérjük Istent.
Hirdessük szabad, és szóljuk örömhíret szívemben, formálj át ma még. Jó só legyünk, amely átjárja a földet, világosság, mely a sötétben reménykelt szívemben, formálj át ma még. Jöjj, és old fel láncainkat, jöjj nagy irgalmaddal, töltsd be szívünket örömmel, hadd zengjen, hadd szúgjon új dalunk neked. Van egy csoda a szívemben, Ez a csoda erős bennem, ez a csoda, mert mellettem az Úr, ő él. Új ember vagyok, aki halott már a bűnnek, nyisd meg szemem, hogy lássam örökségem szívemben, formálj át ma még. Hadd járjak mindig engedelmességgel, tanítványként, aki szolgál szenvedéllyel szívemben, formálj át ma még. Jöjj és ott fel láncainkat, jöjj nagy irgalmaddal, töltsd be szívünket örömmel, hadd szengjen, hadd szúgjon új dalunk neked. Van egy csoda a szívemben, ez a csoda erős bennem, győz a csoda, mert mellettem az Úr. Ez a csoda erős bennem, ez a csoda, mert mellettem az Úr, ő él, ő él. Van egy csoda a szívemben, 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 Jézus él.